Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, július 28-a van, üdvözlöm Önöket. A mai adás első témája a vázizomzat egészsége, vagy mi a különbség az ülő és az álló munka között. Kinek mit javasol a gyógymasszőr? Ezúttal Erdélyi Fanni a vendégünk. A második részben Kollár Balázs pszichológussal a testképzavarról és a megfelelési kényszer okairól beszélgetünk a fürdőruha szezon kellős közepén.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Az álló és ülő munka közötti különbség tapintható, főleg, hogyha van egy sportmasszőr vagy egy gyógymasszőr kéznél, vagy akihez járunk. Itt van velem Erdélyi Fanni gyógy- és sportmasszőr a vonalban. Szervusz!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt! Amit mondtam, az nagyon rövid bevezetőben.
Ja,
nem, az jó lesz, jó reggelt! Kezdjük azzal, hogy hogyan lehet különvenni az álló és ülő munka közötti, kinek a nyaka, kinek a háta fáj, kik keresnek meg téged?
Általában inkább én ülőmunkát végző emberekkel foglalkozom, és azt látom, hogy majd nagyon sokan ülőmunkát végeznek, kb. 70-80%-ban a betegeim, vendégeim ezt végzik, és csak a maradék 20-30 végez álló munkát. Ők általában vendéglátásban dolgoznak. Az ülőmunkát végző embereknél legjobban terhelődik a gerinc, ez hát majdnem kétszeresen, mint az állomunkát végző embereknél, és ez azt jelenti, hogy leginkább a kerescsont, illetve a közvetlen felette lévő részek fognak legjobban terhelődni. Ez már okoz problémát nem csak a csigolyáknál, porckorongoknál, hanem az egyes izmoknál és szalagoknál is.
Egyet menjünk vissza, ugyanis az sem biztos, hogy mindenki megtalál téged, vagy az sem biztos, hogy mindenki időben eljut gyógymasszörhöz. Az, hogyha valaki évekig ilyen munkát végez, és akár a gerince deformálódik, vagy az izomzata egy picit átalakul, visszahozható-e, tehát egy gyógymasször tud-e abban segíteni, hogy nyilván műtét nélkül ezeket vissza lehessen állítani, és hogyha nem, akkor mi a megoldás, milyen terápiák vannak?
Hát magánál egy gerinc problémánál szerintem körülbelül az emberek 10%-ánál szükséges műtét. Én nagyon ellene vagyok, legalábbis azt gondolom, hogy már nagyon végső esetben kell itt műtéti eljárás alá esni. Itt vannak stádiumok, szokták azt mondani, hogy háromféle ember létezik, az egyik, akinek van sérve és tud róla, a másik, akinek van, de még nem tud róla, és a harmadik, akinek majd lesz.
Jaj, ne!
Ez egy elég...
Hát ez nem túl optimista.
Pessimista, igen, hozzáállás. De hát szerintem, aki már elkezd ülőmunkát végezni, az néhány hónap után, vagy rosszabbik esetben néhány hét után elkezd érezni, hogy valami nem stimmel, és aztán vagy vár vele évekig, vagy nem. Hát sokan várnak, és úgy gondolom, hogy ami a legtérre vezetőbb, az mindig az aktív és a passzív mozgásforma.
Tehát azzal meg lehet szakítani a munkát, tehát az ülőmunkát, ha elkezded. Most nyilván azt mondtad, hogy várhatóan pár hónap múlva előjönnek tünetek, de hogyha valaki erre odafigyel, óránként átmozgatja magát, egyébként mozgásgazdag életet él, és figyel erre, akkor is fenntartod ezt, hogy elő fogjanak jönni tünetek?
Szerintem ez nagyon ritka, és azt is nagyon ritkán látom, ha valaki ezt betartja. Nem, akkor nem valószínű egyébként. Szóval azt szoktuk mondani, hogy óránként legalább egy 10 percre keljenek fel az ülőmunkát végzők, mozgassák át magukat kicsi nyújtással együtt, és mindenképpen kompenzálni kell ezt a statikus állapotot, amiben valaki 8-10 órát is eltölt egy nap. Akár már napi fél óra mozgás is segítség lehet ebben, hogy ne alakuljanak ki gerinc problémák.
Menjünk akkor vissza oda, hogy aki ülő munkával keres meg téged, és ez volt az első kérdésem, hogy nagyjából milyen tünetek jelentkeznek, nyak, hát, mi az, ami ilyenkor felmerül, és mitől lehet akár, hogyha valakinek a háta vagy a nyaka fáj?
Általában derék és nyak problémák szoktak lenni, nagyon kevés esetben vannak a háton problémák. Itt sok minden előfordulhat, már egy egyszerű ízületi gyulladástól elkezdve, akár egy kiszakadt sérvig. Lehetnek elcsúszások, illetve kopások, Már olyan gyerekekkel is találkoztam, akik 10 évesen kopott gerinccel érkeztek hozzám.
De az genetikai eredetű, nem?
Hát nagyon valószínű, igen, de ez a sok ülés már gyerekkorban sem tesz jót.
És akkor arra mi a megoldás? Mert az iskolában így is ülni fognak a gyerekek.
Hát amit már egy pár éve behoztak, ezek a napi szintű tornák, ezek lennének a megoldások, és hát ugye ezt felnőtt korban is javaslom, csak nem mindenki indul el abba az irányba, ami a legmegfelelőbb, mert sokan elkezdik a konditeremben emelgetni a súlyokat, ami jól néz ki egy idő után, de nem biztos, hogy a tartóizmokat dolgozzák át vele, azokat, amelyekre szükség lenne itt.
Erre van valamilyen külön tanácsod egyébként? Tehát a konditeremben, hogyha valaki elmegy, mert jól akar kinézni, és akkor most lassan rátérünk a nyári időszakra, ami miatt feltételezem, hogy akár ezzel kapcsolatban is megugrik a látogatóid száma, hogy megemelik, kicsit túlzásba viszik, megemelik magukat, és nem tudom, túltolják az edzést viszonylag gyorsan, vagy hamar.
Hát én mindig azt gondolom, hogy aki elsőként jár egy-egy ilyen helyen, az mindenképpen keressen fel szakembert, és minél változatosabb mozgásformát végezzen. Szóval én nem azt mondom, hogy itt a gyógytorna is csak a tartóizmoknak a masszázsa, illetve áttornáztatása lenne a cél, hanem az, hogy mindenféle más sporttal és a legváltozatosabb mozgásformát végezzük el.
Hogyha lehetne választani a saját testsúlyos és a gépekkel történő testmozgás között, akkor a gyógymasszőr mit javasol?
Hát ez nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy kezdésnek mindenképpen a saját testsúlyos edzéseket kell, és aztán lehet persze súlyokkal dolgozni, hiszen nagyon fontos az, hogy építsük az izomzatot, főleg ahogy már valaki elér a középkorosztályba. Onnantól kezdve azért, és itt visszakanyarodva az ülő munkára, hát sorvadnak az izmok.
Beszéljünk a sérvről egy picikét, mert csak érintettük az előbb. Ez nem túl pozitív, amit mondtál, hogy valakinek, vagy hogy mindenképpen átkeresni egy sérven. Azért én ezzel remélem, hogy nem baj, hogyha nem értek egyet. De
nem, abszolút én sem. Mivel? Ilyen köznyelvben.
Mivel alakulhat ki a sérv? Tehát hogyan tud kialakulni egy sérv? Mi az, amire nagyon figyelni kell ahhoz, hogy ne alakuljon ki nálunk sérv?
Hát a sérv az már eleve ettől a statikus állapottól, hogy görnyedünk ülve, vagy akár állva. Hogyha elképzeljük a csigolyákat és a porckorongokat, amik párhuzamosan futnak, akkor egy görnyed pozíciónál ezek a csigolyák elkezdenek másképpen állni, és ezzel összenyomják a porckorongot. Sérvről már, konkrét sérvről, akkor szoktunk beszélni, amikor a porckorongból leszakad egy darab, és akkor az elkezd a gerincscsatornában lifegni, és az idegszálakat nyomni, ami nem túl kellemes érzés. De vannak azért ennek kezdeti stádiuma is, amikor még nem ér el ideget a porckorong, és elkezd kiboltosulni. Hát ez ellen a mozgáson kívül azt is lehet tenni, hogy jól beállítjuk magunkat ülés közben. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ilyenkor derékszögekben gondolkodjunk, vagyis a törzs legyen derékszögben a combbal, a comb az alsó lábszárral, és az alkarunkat is próbáljuk meg úgy elhelyezni, hogy a derékszögben legyen, vagy teljesen fent az asztalon. És persze a monitort is szemmagasságba állítani. És hát vannak itt segédeszközök is, amiket lehet használni. Nagyon sokszor lehet látni ezeket a nagy fitness labdákat. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ezt inkább haladók kezdjék el használni, mert ezeknek mind az a lényege, hogy dolgozzanak a mélyizmok, viszont azért be lehet ülni ezen a labdán úgy is, hogy
mereven
legyen támasztva, igen, hogy megtámasztjuk magunkat, és akkor nem sok értelme van ennek a labdának. Meg lehet kapni párnákat is, ilyen instabil párnákat, égpárnát. Ez is már inkább szerintem a haladóknak érdemes kipróbálni, és nem mindenkinek válik be, de már akár egy deréktámasz, vagy egy lábtámasz, és egy ergonomikus szék is nagy segítség lehet ezekben.
Oké, ez most mind az ülőmunka volt. És akkor most térjünk rá arra, ami engem nagyon régóta foglalkoztat. Vannak ezek az állóasztalok. Most ehhez még láttam egy olyan kiegészítőt is, hogy valaki még rááll egy olyan mozgó korongra, amivel gyakorlatilag szintén folyamatosan dolgoznak az izmai, tehát folyamatosan balanszíroz, vagy kompenzál, és közben állva dolgozik. De mondjuk ez 8 órán keresztül, vagy 10 órán keresztül. Az álló üzemmód az viszont nem biztos, hogy jót tesz a csípőnek. Akkor most mi a megoldás? Tehát, hogy először elmenjen az ember egy, nem tudom, egy röntgenre, megnézesse a csípőjét, és azt mondja, hogy oké, magának nagyon erős a csípője, és akkor lehet álló munkát végezni. Vagy a kettőnek az egyvelege?
Hát én úgy gondolom, hogy a kettőnek az egyvelege, én nem is nagyon láttam még olyat, aki 8-10 órán keresztül képes egy ilyen állóasztalnál dolgozni, inkább ezeket szokták azért váltogatni, és hát itt nem csak a csípőről van szó, hanem már magáról, hogyha a csípő terhelődik, akkor ott van a térd és a buka is, és ugyanúgy a gerinc. Hát ezek az instabil dolgok olyanok, amik ugye dolgoztatják az izmokat, és nem biztos, hogy azért 8-10 órán keresztül képesek vagyunk ezt a munkát végezni. Szóval szerintem egy pár órára még érdemes ezeket kipróbálni, de azért nem hiszem, hogy az is túl egészséges lenne, hogy 8-10 órán keresztül ilyen instabil dolgokon álljunk vagy üljünk.
Beszéltél a vendéglátásban dolgozókról, akik szintén 10-12 órát talpon vannak. Náluk például mi az elsődleges, amire figyelni kell? A cipőre, a óránkénti leülésre, átmozgatásra, de közben folyamatosan mozognak, tehát hogy akkor mi az, ami a legfontosabb náluk?
Hát igen, itt említetted a cipőt. Szerintem ez a legfontosabb, hogy lehet kapni már ugye ilyen ortopédiai betéteket is, illetve cipőket, hogy jól meg legyen támasztva a láb, hiszen ha már az egy kicsit bedől, általában a bokka befelé szokott dőlni, akkor a térd is elkezd terhelődni, és az ízületek, szalagok is pedig elkezdenek nyúlni, amik egy idő után fájdalmat okoznak. Illetve most nyáron azért sokatnál látom azt, hogy ödémás a bokka, ami meg ugye azért van, mert már a gravitáció is lefelé húzza az állomunkát végzőknél a vért, és így nem tudja annyira visszapumpálni a szívbe, ezért ott felgyülemlik a boka körül, szóval esténként egy kis felpolcoláson ezen nagyon sokat lehet javítani.
Mondjuk az egy ilyen kezdő párkapcsolatnál nem túl szexi.
Valamit valamiért.
Aha, oké. Okay. Jó, tehát akkor nincs alternatíva. Picit beszéljünk a traumákról, a térd és a boka sérüléseiről. Nagyon picit hazabeszélek, mert nekem van egy éve egy olyan, a térdemben egy olyan sérülés keletkezett, ami egyszerűen hát egy ideig gyógyult, aztán utána úgy maradt, és akkor igazából azt, hogy mindig érzem, hogy ezeknél mi a helyzet, mit kell tudni az ilyen maradandó, mert nyilván nem csak én vagyok így, van akinek a válla, van akinek a kulcsontja, tehát hogy vannak ilyen traumák, amik egy darabig gyógyulnak, és aztán valamilyen tünet fennmarad. Ezekkel mi a helyzet, mi a teendő? Egy masszőr ebben tud-e segíteni? Van erre bármilyen, nem tudom, gyógyszer, vagy krém, vagy bármi, ami ezeket enyhítheti? Vagy mi az, amitől egyáltalán ezek el tudnak múlni?
Hát én azt látom, hogy mindenféle akut sérülésnél ugye legjobb esetben az ember orvoshoz fordul, aki gyors segélyként felírja a gyulladáscsökkentőt, fájdalomcsillapítót, izomlazítót.
De ez jó?
Ez a tünetek enyhítésére jó, viszont ez nem fog majd hosszú távú eredményt elérni, mert megnyugszik az ember, hogy egy-két hét alatt most már jobban érzem magam, és akkor telnek megint a hónapok, aztán visszajön a probléma. Hát azt gondolom, hogy hosszú távon, amit már az előbb is említettünk, hogy minél változatosabb mozgásformát végezni, illetve a masszázs, az aktív és a passzív mozgásforma lenne a legeredményesebb, kiküszöbölni azokat a részeket, amik nem dolgoznak megfelelően napközben, és mondjuk egy trauma után pedig végképp nem dolgoznak, mert ilyenkor mindig az történik a szervezetben, hogy kompenzál valahol. Mondjuk, ha van egy térsérülés, nem tudom, bal oldalon, akkor elkezdünk szépen lassan a jobb oldalunkra terhelni, hogy átvegyük a bal oldalnak a szerepét, és akkor egy idő után már lehet, hogy áthúzódik a probléma a jobb oldalunkra, és valahogy így masször szemszögből is ezt kéne kiegyenlíteni, megtanítani újra jól mozogni a szervezetet.
Csak az utolsó kérdés, hogyha már gyógymasszázsról, meg sportmasszázsról beszélünk, milyen gyakran érdemes egy gyógymasszört megkeresni? Tehát a szervezetnek van-e olyan standard igénye a mennyiségre vonatkozóan, amit érdemes betartani?
Hát én ezt állapottól függően szoktam nézni. Az elején mindenképpen heti egy órát szoktam javasolni, és aztán általában mindketten szoktuk látni, hogy hány alkalomra van szükség, illetve milyen gyakran. Túlzásba sem kell vinni, hiszen az sem jó, de
a masszást lehet túlzásba vinni?
Igen.
És az miért nem jó?
Tapasztaltam, hogy lehet. Én tapasztaltam, hogy lehet túlzásba vinni a masszást. Hát megterheli azért a szervezetet ez is, hogyha nagyon sok ingert kap, bár ehhez brutálisan sok masszázsra lenne szükség, de hetente, két hetente egyszer érdemes masszázsra járni.
Még beszélünk egy nagyon picit a sport és a gyógymasszázs különbségéről, mert gondolom, hogy az, aki csak simán éri a hétköznapokat és nem sportol, annak nem érdemes sportmasszást alkalmaznia.
A sportmasszázs annyiban különbözik, hogy ott általában gyúró fogásokkal dolgozunk, attól függően, hogy edzés előtt vagy edzés utáni bemelegítés vagy levezetésről van szó. Hogyha valaki sportol és egy sérülést elszenved, akkor ott ugyanúgy a gyógymasszázs szoktuk alkalmazni, és maga a gyógymasszázs az inkább ilyen mélyebb, dörzsölő fogásokból áll. Ennek megvan a menete, és ugyanúgy állapottól függően szoktam ezt mérlegelni, hogy kinél melyikre van szükség, mert egy pecsíti izomzatnál, vagy ahogy mondom, bemelegítés vagy levezetésnél inkább a gyúrásokat, a vérbőséget okozó fogásokat kell alkalmazni, míg egy nagyon feszes izomzatnál, amit éppen lelazítani szeretnénk, ott inkább az ilyen lassabb és dörzsölő fogásokat szoktuk alkalmazni.
Ezek a vérkeringést is segítik, igaz?
Igen, mert magánál az izomzatnál is ugye történik vérkeringés, amit hogyha átmozgatunk, akkor sokkal jobban jut vissza a szívbe ez a pumpálás, és sokkal jobban fog utána az izomzat is a vérellátásában javulni.
Köszönöm szépen. Kicsit gazdagabbak lettünk egy-két információval, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Hölgyek és urak, Erdélyi Fanni gyógy- és sportmasszörrel beszélgettünk. Már is folytatjuk.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.